Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 148. Zsoltárból. A 148. Zsoltár minden versét olvasom. A 148. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek! Dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind! Dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold! Dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek az egész óceán, tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok minnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal, együtt dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat! Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk! Mi is csatlakozunk a Zsoltároshoz, mi is csatlakozunk az ő dicsérő himnuszához, és mi is dicsőítünk és magasztalunk téged, hiszen nem tehetünk mást. Köszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy te voltál a mi őriző pásztorunk, te vezetted lépteinket, te segítettél döntéseinkben. Te voltál az, aki gyógyítottad betegségeinket, te voltál az, aki eloszlattad a mi kétségeinket. Te voltál az, aki minden nap új erőt adtál, hogy fel tudjunk ébredni, és el tudjunk kezdeni munkálkodni. Köszönjük neked, hogy gondod volt ránk az egész héten, és köszönjük, hogy a mai reggelen arra is gondod van, hogy ne csak testünk tápláltassék, hanem lelkünk is. Köszönjük neked, hogy te teremtettél ebben a világban célt, értelmet, rendet, és köszönjük, hogy így adsz és adtál a mi életünknek is célt, értelmet és rendet. Bocsásd meg, hogyha az elmúlt héten sokszor eltértünk ettől a rendtől. Bocsásd meg, hogyha nem a te dicsőségedet kerestük, hanem magunk körül forogtunk. Azért könyörgünk, hogy a mostani alkalom lehetőség legyen arra, hogy visszatérjünk a te utadra, hogy újra azt a célt tűzzük ki magunk elé, amit te nekünk szánsz, hogy újra feléd irányuljon az életünk, hogy rád tekintsen a mi hitünk. Így könyörgünk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, csitíts el bennünk bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk, küld szent lelkedet, hogy megnyíljon előttünk a te igéd, hogy örök életre buzgó forrás lehessen a szívünkben. Hadd lehessen a mi életünk téged dicsőítő élet, és mindnyájan, akik itt vagyunk, kicsik és nagyok, tudjunk téged egy szívvel és egy lélekkel dicsőíteni és magasztalni. Az Úr Jézus nevében kérünk, vidd véghez ezt a csodát bennünk. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezetében, a 31. versben. A fennevezett helyről így szól Isten igéje. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, Bod Péter, magyar igeni, tudós, református lelki pásztor a Szent Hiláriusban leír egy anekdótát, egy történetet, egy olyan történetet, amely a szénégető hitről szól, és konfirmandus gyermekek már ismerik ezt a történetet nagyon jól. Olaszországban a hegyekben egyszer megkérdeztek egy szénégetőt, hogy te miben hiszel? És erre az azt válaszolta, amiben az egyház. És utána megkérdezték, hogy és az egyház mit hisz? Az bizony nem tudom, válaszolta a szénégető. Azért nevezik ezt a hitet szénégető hitnek, mert így válaszolt. Egy olyan választ adott, amely arról tesz bizonyságot, hogy hisz valamiben, él valami szerint, de teljesen homályos, hogy mi az ő hitének a középpontja. Azért beszélek erről, testvérek, az igehirdetés elején, mert sokszor mi is így vagyunk. Így vagyunk, nem tisztázzuk magunkban a célokat, nem tisztázzuk az okokat, az elveket, hogy mi szerint, miért és mi célból élünk. Sokszor úgy vagyunk, mint egy növény, csak vegetálunk, csak felvesszük a tápanyagot, de semmi lelki-szellemi célja nincs az ember életének. A mai ige hirdetés elején tehát hadd tegyem föl ezt a kérdést mindannyiunk számára, s önmagam számára is. Tudjuk-e, mit, miért teszünk? Van-e célja a mi életünknek, és ha igen, hol helyezkedik el ez a cél? Olyan ember írta le a mai Isten tisztelet alapigéjét, aki nagyon is tudta, hogy mi az ő életének a célja. Nagyon világos volt előtte az, hogy ő merre halad. És ez a világos cél rajzolódik ki a mi alapigénkben is, amely már egy felszólításként fogalmazódik meg a korintusi gyülekezet számára. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Egy kicsit mellbevágó lehet számunkra ez a mondat. Nem annyira itt a templomban, mert itt a templomban elég jól hangzik. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Azonban ez a mondat egy kicsit már fals a mai világban. Egy kicsit furcsán hangzik, amikor kimegyünk a templomból, és esetleg nem egy hívő közösségben hangzik el, vagy olyan közösségben, amely ugyan szeretett közösség, de a hitben talán nem közösség. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Furcsán hangzik ez a mondat a mai világban, egy olyan társadalomban, amelyben a célszerűség az általában az emberben valósul meg. Magyarul mi magunk vagyunk az életnek a célja. Úgy is mondják ezt a társadalom tudósok, hogy egy öncélú társadalom, egy individualista társadalomban élünk, amelyben minden egyes tagnak az a fő és az a lényeges, hogy saját magának szerezzen javakat, okozzon boldogságot, saját magát szórakoztassa, és így módon élje le az egész életét. És ez legyen minden tettének a mozgató rugója. Igen, tényleg furcsán hangzik, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Fel is tehetjük ezt kérdésként, hogy vajon tudunk-e mi ebbe az irányba mozdulni, vagy a mi életünk ebbe az irányba megy el, Isten dicsősége irányába. Tudjuk-e ezt mondani, amikor nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nehezünkre esik olyan dolgokat tenni, amelyek nem a mi érdekünket szolgálják. És most csak a látható világról beszélek. Mert látható dolog, hogy vannak szükségek a világban. Hogy vannak szükségek a társadalmi különbségek miatt, gazdagok és szegények. Aztán vannak szükségek a határok miatt, mert nagyon sokan élnek Magyarországon kívül, akikkel mégis sorsközösségünk van, hiszen egy a hitünk. Vannak szükségünk, és gyakran nehezen indulunk meg a másik ember felé. pedig az még látható, az még kézzel fogható. És mennyivel nehezebben tudjuk rendezni életünket egy láthatatlan valaki köré. Egy olyan dicsőség köré, amely nem kézzel fogható. Pedig akármilyen különösen hangzik, amellett, hogy Isten ezt várja el tőlünk, a mi lelkünk is ugyanezt várja el tőlünk. Mindannyiunkban dolgozik a lelkiismeret, és mindannyiunkban két hang szólal meg egyszerre. Megszólal egyrészről az a hang, a mi lelkiismeretünk hangja, mely mondja, hogy Isten felé törekedjél, cselekedd a jót, cselekedd meg az értékeket, amelyek Istenen, az ő dicsőségén alapszanak. Aztán ott van a másik hang is, amely úgy látszik legalábbis, hogy ellentétben van ezzel, és azt mondatja, hogy a saját életedet gyarapítsd. Fizikailag, testileg gyarapodjál, szerezzél minél többet, így boldoguljál. És ez a két hang általában kibékíthetetlennek tűnik. Feszültséget okoz, mert nem tudjuk, hogy melyiknek és mikor és hol engedelmeskedjünk. Különböző ősi technikák, rítusok alakultak ki arra nézve, hogy valami módon ezt a feszültséget feloldják az Isten dicsőségének a keresése és a saját dicsőségünk keresésének a feszültségét, és létrehozták az élet különböző részeit, felosztották az életet olyan részekre, amely egyrészről szent rész, szent tér, szent idő, szent tett, szent szó, és felosztották hétköznapi térre, időre, tetre és szóra. És így módon a szent térben megvalósulhat az egyik hang, és dicsőíthetjük az Istent, és jó lehet kegyes életet élni vallásos érzülettel, feloldódni az Isten közelségében, de ott van a másik, a nem kegyes, mondhatnám azt is, hogy kegyetlen élettér, amikor igenis a saját lelkünk helyett a testünkért küzdünk, a testi fennmaradásért, a létért, az anyagiakért, és elég jól elvegetálhat így az ember e két térben, a szent térben és a hétköznapi térben. Azonban, ami miatt sokszor az egyházat is kritizálják, és sokszor a hívő embereket is ostorozzák a nem hívők, az pontosan e helyzet megoldatlanságát mutatja, hogy nem jól van ez így. Nem jól van ez úgy, hogy külön választjuk a szent életünket a nem szent élettől. Nem jól van ez így, és erről tesz bizonyságot egy másik apostol, Krisztus másik tanítványa, Jakaba, az ő levelében, amikor a nyelv bűneiről értekezik, és elmondja a következő igéket. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet, avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie, mondja Jakab. És érezzük, hogy mennyire így van ez. Mennyire nem tartható fenn ez a tudat hasadásos állapot, mely, ahogy az életünket két részre osztja, a mi tudatunk is egyre inkább két részre kezd oszlani. És vasárnap zengjük az Isten dicsőségét, és Zsoltárt éneklünk, és tényleg szívvel, lélekkel itt vagyunk, és jelen vagyunk, és jelen vagyok. Azonban jönnek a hétköznapok, és kezdődik a hét, és teljesen más tudatállapotba kerülünk, és már az a száj tényleg, ahogy leírja az apostol, a Zsoltár énekléshez méltatlan szavakat is mond, és szidalmakat és átkokat. Nem jó ez így. Mi tehát a megoldás? Mi az a megoldás, amellyel egy célúvá lehet tenni az ember életét? Mi az a megoldás, amely mentesít bennünket e két irányultságtól, amely tulajdonképpen semmire nem vezet? Egy helyben topogtatja az embernek a lelkét. Nem tudunk előre lépni, mert visszahúz. Olyan ez, mintha egy vitorlás hajót két irányból is fújna a szél. Egyszer egy kicsit erre fújja, aztán a másik irányba, és sem erre sem megy a hajó, egy helyben áll. Gyakran ilyen a mi életünk. De hogyan lehet mindezt jobbá tenni? Két kérdést kell feltegyünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az emberi elme örök kérdése, a miért kérdése. Miért pont Isten dicsősége legyen az én életemnek a célja? Miért az Isten dicsőségét keressem? A másik kérdés pedig a gyakorlatra vonatkozik, hogy hogyan kereshetem mindezt, és hogyan cselekedhetem meg. Az első kérdés, a miért kérdése, a legkellemetlenebb kérdés. Szívesen válaszolnánk rá azt, hogy csak. Szívesen válaszolnánk rá azt, hogy a Bibliában meg van írva, és már is ott lennénk ismét a szénégető hitnél. A lényeget nem válaszoljuk meg, és nem keressük meg a megoldást. Ez az a kellemetlen kérdés, amelyet sokszor az egyháznak is föltesznek, az egyház képviselőinek, és gyakran nem tud rá válaszolni, mert nem akar, és nem akarja az időt rászánni. Azért kell az Isten dicsőségét keresni, mert ez az ember helye. Az Isten dicsőségében ért célhoz az ember. És nem csak azért, mert Isten azért teremtette az egész világot, és benne az embert is, hogy őt dicsőítse, hanem azért, mert a célnak olyan természete van, hogy soha nem önmagára mutat. Mert ha önmagunkra mutatunk, az nem cél, az csak öncél. Csak egy örvény élet. Ugye az örvény is egy pont körül forog. Gyakran ilyen örvény életet élnek az emberek is. Gyakran mi is ebbe a kísértésbe esünk, hogy önmagunk leszünk életünknek a céljává. És egy kicsi pont, egy kicsi fekete lyukká válik így az életünk, amely az élet energiákat csak beszippantja. És senkinek nem ad belőle. A célszerűségnek a törvénye az, hogy magunkon kívül kell álljon. Amit látunk, ami előrelépéshez vezet. És éppen ez mondatja velem azt, hogy ez a cél, az ember élet célja nem e földi valóságban kell gyökerezzen. Túl kell mutasson. Föl kell nézni rá. Mert amire fölnézünk, az lehet csak cél. Így módon a célszerűségnek a sűrítménye az Isten dicsősége, amelyre mindig föl tudunk tekinteni, amely feltölt bennünket, amely maga felé vonz mindannyiunkat. Rajtunk kívülálló és rajtunk felettünk álló dolog, amely felemel mindannyiunkat. Így válik érthetővé az a mondás, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert ugyan a túlvilági célokban is van egy negatív pólus, de ki kell választani, hogy melyik irányba megyünk, Krisztus vagy Beliár. Így módon találhatjuk meg tehát a célt. És van egy másik praktikus magyarázata miértre. Azért az Isten dicsősége kell az emberi élet célja legyen, mert így működik az élet. Másként nem. Így virágba borulhat az ember élete, de másként nem. Megvizsgálhatjuk igazolásként a társadalmaknak a történetét. Gondoljunk bele, hogy mi történt akkor, amikor az emberiség a saját magában kereste meg a célját. Mi történt akkor, amikor egy eszme azt mondta, hogy a cél az ember szabadsága, a cél az ember jóléte, az ember kibontakoztatása. Tudjuk jól, hogy az ilyen mesterségesen csinált közösségi eszmék, kommunizmus mihez vezetett. Hány millió embert pusztított el fizikailag, hány millió embert rontott meg lelkileg, amelynek a romlását a mai napig is tapasztaljuk. Csak azért, mert a célját önmagában határozta meg, és nem Isten közelségében. De ugyanígy áll ez egy alkotmányra, amelynek, hogyha e földi szférában van meg a célja, legyen az bármilyen szép és magasztos emberi érték, nem pedig az Istenre irányul, akkor az hiába valóvá válik, önpusztítóvá, és végül teljes mértékben semmivé lesz. Így működik tehát az élet, mutatja a történelem. Az Isten dicsőségének a keresésében válhat élettessé egy közösség. Így válhat élővé ez a gyülekezet is, és egy ember élete is. Számtalan ember életnek a története azt mondja el nekünk, hogy csak akkor van derű, csak akkor van boldogság, és csak akkor van hívő eltávozása földi világból a halál által, hogyha az illető az életének a célját nem önmagában határozta meg, hanem mondjuk úgy hívő életet élt, és Isten dicsőségét kereste. Lehet, hogy voltak esendő dolgai, mert töredékes a mi hitünk, nem válhatunk tökéletessé, azonban egy ilyen élet mindig azt mondja el, hogy akkor válik méltóvá az ember, akkor nyerjük el emberi méltóságunkat, hanem a saját érdemeinkre, nem a saját teljesítményünkre, hanem az Isten dicsőségére koncentrálunk. Végezetül fel kell tenni azt a kérdést is, hogy mindez hogyan valósítható meg, hogyan élhetjük meg a hétköznapokban az Isten dicsőségét. Erre ad választ nekünk az az imádság, amelyet az Úr Jézus tanított nekünk, amelyet szinte naponként elmondunk, és mindig újabb és újabb dolgokat fedeztet fel velünk. Hiszen az úri imádságban az ember saját életére vonatkozó kérései egy keretben találhatóak. Az Istenre vonatkozó rész van. Legelőször szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Így kezdődik. Utána következik az ember saját életére vonatkozó kérések, a mindennapi kenyér, a bűnbocsánat, a gonosztól való megmentés, és utána ismét, megismétlődik az a három pont, az a három gondolat, ami az imádság elején van, és így foglalja keretbe az ember imádságát Jézus utasítása szerint, az Isten dicsősége. És mivel Jézus azt mondta, hogy így imádkozzatok, ez azt jelenti, hogy így módon, ilyen szerkezetben, és tovább folytathatjuk a gondolatot, hogy így éljetek, ilyen szerkezetben. Isten dicsősége legyen elől, utána gondoljatok magatokra, és Isten dicsősége legyen a vége. És ezt a szerkezetet, ezt a rendet megvalósíthatjuk egy nap folyamán. Reggeli Isten dicsőítő imádságban, munkás, verejtékes hétköznapi munkával, küzdelemmel és hálaadó imádsága este. Ezt valósíthatjuk meg akkor, amikor egy döntés előtt állunk, és mérlegre tesszük az érveket, hogy mi az, ami az érdekemet szolgálja, mi az, ami nem szolgálja, de mindezt úgy tegyük meg, hogy Isten dicsőségére is tekintsünk. Próbáljunk a dolgok mögé nézni, vajon ez mennyire öregbíti az Úr dicsőségét? Vajon ez mennyire tesz bizonyságot róla? És higgyük el, hogy ezzel nem vesztünk el semmit. Ezzel átnemesül az életünk, hívő életté nemesül, mert az Isten dicsőségének a foglalatába helyezzük az Úr Jézus által. A mi dolgunk mindebben csupán az, hogy az ő szent lelke segítségével legyünk éberek és józanok. Soha ne ragadjon el bennünket az a hív, hogy csak a saját érdekünk legyen a középpontba. Soha ne gondoljuk azt, hogy ezzel ér célhoz az életünk, hanem mindig próbáljuk megkeresni az ezen a világon túlmutató célt, az Isten dicsőségét. És ahogy mondtam, ellentmondásosnak tűnik ugyan, de ez mégis így van, így találhatjuk meg igazi helyünket, emberi méltóságunkat az Isten dicsőségének a fényében. Így váljon egyirányúvá az életünk. Így váljon olyanná, mint egy egyirányú utca, amelyet, hogyha megfigyelünk, minden kereszteződésnél, minden csomópontnál egy-egy tábla található, amelyik mutatja a helyes útirányt. Így legyen a mi életünk egy ilyen egyirányú utca, amely tudja a célt. Bár vannak csomópontok, vannak küzdelmes döntések, nehéz élethelyzetek, nyomorúságok, csalódások, de minden egyes ilyen élethelyzetben legyen ott a cél, az Isten dicsősége. Így váljon a mi életünk egy folyammá, amely rendületlenül egy irányba tart. És ez az irány lehet, hogy kívülről nézve kacskaringós, de tudjuk, hogy a gravitáció törvénye a tengerbe vezeti a folyamot. Így vezesse a mi Úrunk Jézus Krisztus a mi életünket is a végtelenségbe, az örök létbe. Legyünk olyanok, mint egy Isten dicsőítő zsoltár, egy Isten dicsőítő ének. Legyen így most, és életünk minden napjában. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus által, megköszönjük neked, hogy igéddel megszólítottál bennünket, megköszönjük azt a kegyelmet, hogy a te dicsőséged megjelenhet a te igéd által. Hálát adunk azért, hogy intesz bennünket. Intesz arra, hogy mindig mindenekben keressük a te dicsőségedet. És ezáltal az ige által szembesültünk önmagunkkal. Szembesültünk azzal, hogy valóban néha olyan forrás vagyunk, amely olykor sós, olykor édes vizet próbál magából fakasztani. Urunk Istenünk, Jézus által kérünk, teremts bennünk olyan lelket, olyan lelkületet és olyan életgyakorlatot, amely mindig, mindenben valóban a te dicsőségedet keresi. Nehéz ezt megtenni, emberi módon lehetetlen, de te lelked által képesek vagyunk rá. Így áld meg a mi életünket, áld meg gyülekezetünk életét, könyörgünk népünkért és az egész teremtett világért egyetemben. Az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.